a Pszachim traktátus 18-as lapját fogjuk ma reggel tanulmányozni. Az sem lehet nektek meglepetés, hogy miről lesz szó. Most már nem tudom, hányadik napja. Harmadik, negyedik napja. A tisztátalanság kérdéséről, és ezen belül is arról, hogy a tisztátalanság milyen távolra tud elmenni. Tehát, hogy valami tisztátalan, és az tisztátalanná tesz valamit, az is tisztátalanná tesz valamit, az is tisztátalanná tesz valamit. Hol van a hierarchiának a vége? Illetve mi az a dolog, ami tisztátalanná válik? És mi az a dolog, ami továbbadja a tisztátalanságot? Tegnap részletesen beszéltünk a Reb Yosef ben Yoezer Iscréda már tegnap előtt idézett mondásáról, ami arról szólt, hogy bizonyos engedményeket tettek a jeruzsálemi szentélyben a tisztátalanság kapcsán, amelyik az a folyadékok tisztátalansága kapcsán. Ennek kapcsán kicsit elemeztük Hagáj próféta, ki mit tudját tegnap, amit a kohanitáknak rendezett, amikor felépítette a második szent, felépítették a második szentét, hogy lássa, hogy mennyire tudják, ismerik a törvényt. Most viszont vissza fogunk térni oda, ahol voltunk három nappal ezelőtt. Három nappal ezelőtt kezdtünk el ugyanis arról beszélni, hogy a folyadék az tulajdonképpen a Tóra szerint tisztátalan-e vagy sem. A rabinikus törvény szerint a folyadék tisztátalanná válik, és vezeti is a tisztátalanságot. A kérdés az az, hogy a Tóra szerint mi a helyzet. És itt három vélemény volt, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda és Rabbi Yossi. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda és Rabbi Yossi mind a hárman egyetértenek abban, hogy a folyadék az tisztátalanná válik a Tóra szerint. A kérdés igazából ott van, hogy vezeti-e a tisztátalanságot. Rabbi Meir azon az állásponton volt, hogy a folyadék nem vezeti a Tóra szerint a tisztátalanságot. Rabbi Yehuda azon az állásponton volt, hogy a folyadék vezeti a Tóra szerint a tisztátalanságot, és Rabbi Yossi azon az állásponton volt, hogy a folyadék a tisztátalanságot vezeti, rá tudja vezetni egy másik ételre, de nem tudja rávezetni egy másik eszközre. A mai nap Rabbi Yehudának és Rabbi Yossinak a véleményét fogjuk vizsgálni, miután Rabbi Meir véleményét már Rabbi Meir véleménye mellett már eltöltöttünk másfél napot. Szóval ezzel fogjuk ma kezdeni a történetet. Pontosabban már tegnap elkezdtük, ugyanis tegnap a tegnapi óra végén oda jutottunk, hogy Rabbi Yehuda ugyanazt mondta kezdetben ebben a brájtában, hogy ő volt a legszigorúbb, és azt mondta, hogy a folyadék az nem csak tisztátalanná válik, hanem vezeti is a tisztátalanságot. De láttunk más olyan forrást, más olyan idézett brájtát, amiből kiderült, hogy Rabbi Yehuda végül is meggondolta magát, és végül is oda jutott, hogy nem vezeti a tisztátalanságot. Most a kérdés az, hogy Rabbi Yehuda, aki a legszigorúbb volt, és hozzá képest van két másik megengedőbb vélemény. A legmegengedőbb az Rabbi Meir, aki azt mondja, hogy a folyadék az egyáltalán nem vezeti a tisztátalanságot. A kevésbé megengedő az Rabbi Yossi, aki azt mondja, hogy azért más ételre vezeti a tisztátalanságot, csak más eszközre nem vezeti a tisztátalanságot. Akkor most az a kérdés, hogy azok után, hogy tegnap oda jutottunk, hogy Rabbi Yehuda meggondolta magát, és visszalépett a általa diktált szigorból, milyen szinten gondolta meg magát? Olyan szinten, hogy oda jutott, mint Rabbi Meir, aki azt mondta, hogy a folyadék egyáltalán nem vezeti a tisztátalanságot, vagy oda jutott, mint Rabbi Yossi, aki azt mondta, hogy a folyadék vezeti a tisztátalanságot, de csak egy másik ételre, és nem egy másik eszközre. Nos, itt tartunk, ez lesz a kérdés, amivel indítani fogunk ma reggel, méghozzá 11-es lap legalján. Ibaya leyu mi keili muda hader bei avadeichlem kebreis reb shimon sfiri leyu idilma legamre hader bei kerabi mei. Fölmerült a kérdés, amikor Rabbi Judáról azt mondtuk, hogy visszavonta eredeti álláspontját, akkor milyen szinten mondta azt vissza? Olyan szinten vonta vissza, mint Rabbi Yossi, aki azért nem teljesen megengedő, és azt mondja, hogy a folyadék azért más ételre vezeti a tisztátalanságot, csak más eszközre nem vezeti a tisztátalanságot, vagy olyan szinten lépett vissza, mint Rabbi Meir, aki azt mondta, hogy a folyadék egyáltalán nem vezeti a tisztátalanságot. Amar Rav Nachman ben Yitzchak, tasmá, paras és sasszoszam, mei hátasz, beszara tamé, Rabbi Yehuda oimer, batlu bemeheo, bemeheo. Ugye, beszéltünk már többet itt a tisztaság-tisztátlanság kapcsán a vörös tehénről. A vörös tehénnek a fogalma, azt megtaláljuk a Mózes 4. könyvében, és ez arról szól, hogy ez amúgy is elég misztikus tisztátalanság. Ezzel hogyan lehet felmentést nyerni, hogyan tud az ember megtisztulni. És akkor beszéltünk, ugye ennek többféle módja van, alapvetően ez mindegyikben ott van valahol a víz, ott van a mikve, ott van a rituális fürdő, de ugye a halotti tisztátalanságból való megtisztulásnak eszköze a vörös tehén. A Tóra azt mondja, hogy egy vörös tehenet, ami teljesen vörös, nincsen benne még két fekete szőrszál sem, azt fel kell áldozni, és a elégetett hamvait össze kell keverni forrásvízzel, és azt rá kell hinteni az emberre, és ezáltal segítjük elő a megtisztulását. Ugye ezt a hukát heti szakaszban olvassuk Mózes 4. könyvében. Ugye a gyakorlatban ez egy nagyon misztikus, mondhatni ezoterikus folyamat, amiben ez a megtisztulás történik, és érdekes része ennek a, és akár mély tanulságokkal bíró, gyakorlati tanulságokkal is bíró része ennek az, hogy a megtisztulás úgy történik, hogy aki megtisztul, azt ugye azáltal tisztítjuk meg, hogy a kohén rászórja, vagy ráhinti ezt a vörös tehén hamvakból és vízből álló keveréket. Ő megtisztul, viszont maga az, aki ráhintette a vizet, ráhintette ezt a méhátoszt, tehát a megtisztulás vizét, ő viszont tisztátalan lesz. És nem csak ő tisztátalan, hanem maga a víz, a megtisztulás vize is valamilyen szinten tisztátalan. Most az ő tisztátalanságoknak a szintje nem olyan erős, mint az, aki megtisztult, de mégiscsak ők maguk is tisztátalannak lesznek. Ugye, ami azt jelenti, hogy az, aki megtisztít, és az, amivel megtisztít, az ugyan megtisztít, de maga a dolog, az tisztátalan. Azon gondolkoztam, hogy ugye milyen, amikor azt mondom, hogy ennek az amúgy igen misztikus és ezoterikus folyamatnak vannak gyakorlati implikációja is a mindennapi életünkkel kapcsolatban, arra gondoltam, ez olyan, mint egy pszichológus. Az ember elmegy a pszichológushoz, hogy megtisztuljon a lelkét nyomó mindenféle tehertől, és ez is egy megtisztulási folyamat. A pszichológus maga viszont egy kicsit azáltal, hogy segíti a paciensét megtisztulni, a pszichológus maga egy kicsit tisztátalanná válik. Itt átvitt értelemben értem természetesen a tisztátalanságot, úgy értem, hogy ha ő tényleg átadja magát a paciensének, és megadja a paciensnek a lehetőséget, hogy úgymond idézőjelbe vett tisztátalanságot, ami a lelkét nyomja, az kiadja magából, akkor ez óhatatlanul számára egy teher lesz, mert rámegy az, ami kijön abból az emberből. Úgyhogy nem lehet könnyű olyan embernek lenni, aki folyamatosan másokat tisztít, idézőjelben, átvitt értelemben, mert ő maga is megsínli ezt a tisztítási folyamatot. Nos, viszont visszatérve itt a dolognak a gyakorlati részére, tehát maga az illető, aki tisztít, és az a dolog, amivel tisztít, egy kicsit tisztátalanná válik. Itt tehát a méhátosz, a megtisztulás vize az tisztátalan, és most a Bright, amiről beszélünk, arról szól, hogy mi történik akkor, hogyha egy állat megissza, belekortyol ebbe a méhátoszba. Belekortyol a megtisztulás vizébe. Mondjuk egy tehén. Egy tehén belekortyol a megtisztulás vizébe. Most, hogyha ezt csinálja, akkor ő maga tisztátalanná válik-e. Mit mond erre a Braita? Tehát maga az állat. Úgyhogy utána levágják az állatot, akkor meg lehet enni ennek az állatnak a húsát, vagy sem. És mit mond a Braita? Szaratame, hogy az állatnak a húsa tisztátalanná vált. Ugye ő belekortyolt ebbe a folyadékba, aminek ebben amúgy a megtisztulást eredményező, de magában tisztátalan folyadékra, folyadékba belekortyolt, akkor ezáltal a húsa tisztátalanná válik. Mit mond erre Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, hogy Rabbi Yehuda azt mondja, nem. Onnantól fogva, hogy a begyébe bement ez a víz semmissé vált a begyébe. Iszálkod bájtok meg kélim oda hadarbeával. Őjhnünk Rabbi Yehuda simen szülelé, a máj batlubbe mehe le gámre, én a híde tumachamura, támú tumakállam, jó, támú. Azt mondja erre a Talmud, akkor mit látok ebből a vitából, hogy a Huda azon az állásponton van, hogy ez a víz, ami tisztátalan, ez nem teszi tisztátalanná az állatnak a húsát. Most, hogyha igaz lenne az, hogy a Huda nem teljesen lépett vissza az eredeti álláspontjától, amely az volt, hogy a tisztátalan folyadék mást is tisztátalanná tesz, és ettől nem lépett teljesen vissza, és nem helyezkedett végül arra az álláspontra, hogy a folyadék az egyáltalán nem tesz tisztátalannál mást, akkor nem mondaná itt sem azt, hogy az állat húsa nem válik tisztátalanná. Ebből azt látjuk, hogy ebből a brájtából, hogy látszólag Rabbi Yehuda teljesen visszalépett eredeti álláspontjától, és szerinte a víznek semmilyen, vagy a tisztátalan folyadéknak semmilyen hatása nincsen arra a dologra, mihez hozzáér. Más dolgokat nem tesz tisztátalanná, mert ha valamit legalább tisztátalanná tenne, akkor ebben az esetben is, amikor a tehén beleszürcsölt a mély hátoszba, a tisztátalan vízbe, akkor az valamilyen hatással kéne, hogy legyen a húsára. Azt mondja, a Talmud, máj botlobe me honnami, botlomi tumachamur, ápa tumachalol metam. Azt mondja erre a Talmud, álljon meg egy percet, lehet, hogy Rabbi Yehuda, amikor azt mondta, hogy nem teszi tisztátalanná ennek a bocinak a húsát, hogyha ezt a bocit utána levágják, nem úgy értette, hogy nem teszi egyáltalán tisztátalanná, hanem úgy értette, hogy a tisztátalanságnak egy magas fokán nem teszi, de az egy kicsit teszi. És akkor még mindig mondhatnánk azt, hogy Rabbi Yehuda azért azon az állásponton van, hogy a folyadék van olyasmi, amit a folyadék tisztátalanná tesz. Azt mondja, a Talmud, mi kláde tánakáme szavartum a hamúra námi, mi támú habszor a tamik táni. Azt mondja, a Talmud, ha ez tényleg így lenne, és arról lenne szó, hogy a tánakámával Rabbi Yehuda vitatkozik, és Rabbi Yehuda azt mondja, hogy egy kicsit tisztátalanná teszi, akkor ezt kéne, hogy mondjuk, hogy a Tanakáma az első vélemény pedig azt mondja, hogy nagyon tisztátalanná teszi. De viszont nem így fogalmazott a Braita. A Braita nem azt mondta, hogy nagyon tisztátalanná teszi, hanem csak azt mondta, hogy tisztátalan. Tehát akkor nem mondhatom azt, hogy Rabbi Yehuda is azt mondja, hogy ez egy kicsit tisztátalan. De azt mondja, a Talmud, kula Rabbi Yehuda hi, vech asszuri mechszeri, vech hachik tani, Talmud azt mondja, hogy az egész Braitának a megfogalmazása egy kicsit pontatlan, és valójában a következő módon kellene a Braitát fogalmazni, és akkor, ha így fogalmazzuk a Braitát, akkor mégiscsak ki tud az jönni, amit eddig mondtunk, hogy Rabbi Huda szerint azért nem szűnik meg teljesen, nem, miután meggondolta magát, sem lépett teljesen vissza attól, hogy a folyadék tisztátalanná tesz, mert a következőképpen lehetne fogalmazni ezt a brájtát. Parase sasaszamé hátasz bszaratame, ha egy boc, következőképp kéne fogalmazni, egy boci beleszürcsölt a méhátoszba, beleszürcsölt a tisztátalan vízbe, akkor ha utána levágják, akkor az tisztátalanná teszi a húsát, bár medvarim a murim, hogy értjük ezt, tuma kála egy könnyű szintjével a tisztátalanságnak, ával tuma hamura, de egy súlyosabb szintjével a tisztátalanságnak már nem. Se Rabbi Yehuda, mert batlube me, hiszen Rabbi Yehuda azt mondta, hogy a bögyében semmissé, vagy közel semmissé válik a folyadék. Magyarul Rabbi Yehuda nem vitatkozik a Misna első véleménye, vagy a Brájta első véleményével, hanem magyarázatként van behivatkozva a Brájta első véleményére. Vási ajme, leajlam, batlube me, le gamrej, misum de havelej, máskösz a ruach, de vási, azt mondja, hogy ez egész ez nem egy jogos referencia, és egyáltalán nem lehet idehozni azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy a folyadék tisztátalanná tesz vagy sem, ugyanis ez a folyadék, amiben beleszürcsölt a boci, az egy különleges folyadék abban az értelemben, hogy ez már egy maskös ruach, egy büdös víz lett. Szóval nem egy igazi használható folyadék, és ezért még ha Rabbi Yehuda azt mondaná, hogy amúgy a folyadék tisztátalanná tesz, itt nem kell csodálkoznunk, hogyha azt mondja, hogy egyáltalán nem tesz tisztátalan, mert ez nem egy szokványos folyadék, ez már nem egy használható folyadék. Oké, idáig tartott Rabbi Yehuda véleménye, most nézzük a kicsit komplikáltabb Rabbi Yossi véleményét. De megbeszéltük Rabbi Meir véleményét először, Rabbi Meir véleménye az volt, hogy a folyadék ugyan tisztátalanná válik, de nem tesz semmit tisztátalanná, legalábbis a Tóra törvénye szerint. Rabbi Yehuda azt mondta, hogy a folyadék tisztátalanná válik, és mást is tisztátalanná tesz, majd innen később visszalépett, és nem tudtuk eldönteni, hogy mennyire lépett vissza. Rabbi Yossi és Rabbi Simon pedig azt mondták, hogy a folyadék tisztátalanná válik, és tisztátalanná tesz más ételt, de nem tesz tisztátalanná más eszközt. Itt szeretném hozzátenni, hogy korábban, mikor ezt az egészet elkezdtük vasárnap reggel, akkor volt egy általános összefoglaló a tisztaság, tisztátalanság szabályai kapcsán, és ott azt is elmondtuk, hogy a Tóra törvénye szerint a folyadék nem csak az igaz, amit itt mond, most mond Rabbi Yossi, hogy a folyadék nem tesz tisztátalanná más eszközt, hanem a folyadék nem tesz tisztátalanná más folyadékot, ha bármit tisztátalanná tesz, az másik étel, de az étel nem tesz tisztátalanul másik ételt, és a folyadék nem tesz tisztátalanul másik folyadékot, hanem csak kereszt hivatkozásban teszik egymást tisztátalanná. Nos, akkor nézzük Rabbi Yossi véleményét. Rabbi Yossi, Rabbi Simon, Naimnin, le oich nint meim, le kélim te hajrim. Ők azt mondták, hogy az ételt tisztátalanná teszi a folyadék a Tóra szerint, az eszközöket, más eszközt nem tesz tisztátalanná a folyadék a Tóra szerint. Amar Rába Bar Chana, Amar és Lakis, Rabbi Yossi és Sitász, Rabbi Akiva, Rába Yamra. Azt mondta Rába Bar Chana és Lakis nevében, Rabbi Yossi hogyan jutott erre a következtetésre? Úgy, hogy ő a mesterének, Rabbi Akivának a véleményét követve magyarázta, a jitma tisztátalan lesz, tisztátalanná válik szót. Ezt nem úgy olvasta, hogy jitma, hanem úgy olvasta, hogy jetáme. Értsük, hogy miről van szó, sajnos már nem volt időm reggel ezt kiküldeni, de most meg fogjuk mutatni így a számítógépemen. És hogyha valamelyikőtöknek van otthon egy magyar nyelvű tórája, akkor érdemes humásja, akkor érdemes elővenni. Ugye, amit most látni fogtok, az... Ups, nem tudom, ez miért csinálja. Az a Mózes harmadik könyvének 11-es fejezete. Miről van szó? A tisztátalan csúszómászókról. És minket ebben az egészben ez a mondat érdekel, a 34-es mondat, ugyanis erről lesz szó. Gyorsan, hogyha elolvassátok magatoknak a szöveget, gyorsan felolvassuk, és ez legyen nektek tisztátlan a csúszomászok között, amelyek másznak a földön, a mennyét, az egér és a gyík, a maganak szeme szerint, a sűn, a tűzgyík, a csillaggyík, a csiga és a kaméleon, ezek a tisztátalanok nektek, minden csúszomászok között, mindenki, aki érinti azokat holtuk után tisztátalan legyen estig, és minden, amire hull belőlük holtuk után tisztátalan, minden faledény, vagy ruha, vagy bőr, vagy zsák, vagy bármely edény, melyen munkát végeznek, vízvetétessék, és tisztátalan estig, utána tiszta lesz. És minden cserépedény, most jön a lényeg, a 33-es és a 34-es mondat, és minden cserépedény, amelyekbe ezekből beleesik, minden, ami benne van, tisztátalan, az edényt pedig törjék össze, hogy a cserépedényt nem lehet megtisztítani, a cserépedény maga tisztátalanná válik, de nem csak az válik tisztátalanná maga a cserépedény, hanem az, ami a cserépedénybe belekerül, miután a cserépedény érintkezett a csúszómászóval, az is tisztátalan lesz. Tehát ha a csúszómászó belemegy egy edénybe, és utána az edénybe belerakunk egy kiflit, akkor a kifli tisztátalanná válik. Ez a 33-as mondat. Jön a 34-es mondat. Minden étel pedig, mely ennivaló, amelyre víz jutott, tisztátalan legyen. Mit értünk ez? Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha az ételre, vagyis nem tudjuk pontosan, mit jelent, jelenteti azt, hogy a víz tisztátalan volt, és hozzáért az ételhez, akkor az tisztátalanná teszi, és minden ital, mely innivaló, bármely edényben tisztátalan legyen, hogyha pedig volt valami folyadék, ami benne volt egy eszközben, benne volt egy edényben, ami korábban tisztátalanná vált, vagy csúszomászottól, akkor a maga a folyadék is tisztátalan legyen. Most nézzük meg, itt kiemeltem a 33-as mondatot, még jobban kicsit kinagyítjuk. A 33-as mondatot. Először is nézzük, ugye a héberben az a szó, hogy tame, az jelenti azt, hogy tisztátalan. A jitma az azt jelenti, hogy tisztátalan lesz, vagy tisztátalan legyen. És a jetame az azt jelenti, hogy tisztátalanná tesz. Most ugye ebben az első mondatban, csak nézem pontosan a héberben is, igen, a fordítás pontatlan. Minden, ami benne van, tisztátalan legyen. Ez a helyes. Oké. Nos, mit mond a Rabbi Akiva ezekkel a mondatokkal kapcsolatban? Ő a 34-es mondatról beszél, de ugye, ahogy látni fogjuk, ez ugyanígy igaz a 33-as mondatra is. Furcsa mód, a héber szövegben itt nem azt mondja a Tóra, hogy minden tisztátalan, hanem azt mondja, hogy tisztátalan legyen. Tehát nem azt a kifejezést használja, hogy tame, hanem azt a kifejezést használja, hogy jitma, tisztátalan lesz, vagy tisztátalan legyen. Igen. Mit mond erre Rabbi Akiva? A Tóra használhatta volna azt a kifejezést, hogy tame, tisztátalan. Miért azt a kifejezést használja, hogy tisztátalan legyen? Mert ezzel igazából utalni akar nekünk valamire. Mire akar utalni? Arra, hogy ez nem csak tisztátalan legyen, hanem tegyen, hanem mást is tisztátalanná fog tenni a jövőben. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valami tisztátalan legyen, az nem csak azt jelenti, hogy az az étel, amelyre víz jutott, az tisztátalan legyen, vagy az a víz, ital, ami egy tisztátalan edényben volt, az tisztátalan legyen, hanem az azt is jelenti, hogy az a dolog tegyen mást is tisztátalanná. Más dolgokat is tisztátalanná fog tenni. Oké, akkor nézzük meg pontosan, hogy ezt hogyan mondta Rabbi Akiva. Amarába bárhán, amarsak, és Rabbi Jézsi bisítasz Rabbi Akiva rába, amra, de Dari is, jitma, azt mondta, hogy Rabbi Akiva, miért van az írva itt a 34-es mondatban, hogy tisztátalan legyen, és miért nem csak annyi van írva, hogy tisztátalan, és kész, pont. Azért, mert azt akar ezzel mondani, ugye tame, hogy az a dolog, amiről beszélünk, az nem csak tisztátalanná válik, hanem tisztátalanná tegyen mást is. Ugye ez az ige forma. A jitma az ugyanúgy van írva, mint a Jetame, csak más a pontozása, ugye a héber nyelven a pontozás az nincsen benne a Tórában, tehát így is lehet olvasni, úgy is lehet olvasni. Azért mondta a Tóra azt, hogy itt ma, hogy úgy is tudjam olvasni, hogy Jetame, tehát nem csak tisztátalan lesz, hanem azt is jelenti, hogy tisztátalanná tesz. De tnán, bolyba jomdarasabjak hiva, kolhé kereszesen jipal mehem. Ahogy tanultuk, hogy Rabbi Akiva a következőt mondta. Ugye a Bráhot traktánusban tanultuk, hogy amikor Rabban Gamliel volt a Sanhedrin, vagy a legfelsőbb tanház vezetője, akkor megtiltotta, hogy a szerinte nem eléggé őszinte tanítványok bejöjjenek tanulni. Később Rabban Elazarban a Zárja leváltotta őt, és akkor nagyon sokan megjelentek a tanházban, és a tanulás az fellendült. Olyan emberek is, akik korábban nem voltak beengedve, nem voltak közelengedve a tanuláshoz, mondván, hogy nem eléggé őszinték, azok is belettek engedve, és ez segítette az okulást, több szem többet lát, elkezdtek aktívan egymással vitatkozni, és azon a napon nagyon sok új felfedezést tettek. Most, mi volt például Rabbi Akivának a felfedezése? Mi volt az, amit Rabbi Akiva azon a napon mondott? Azt mondja a Talmud, hogy amikor Rabbi Akiva elolvasta ezt a mondatot, ami úgy hangzik, és minden cserép edény, amelybe ezekből esik, tehát a csúszómászóból, akkor minden, ami benne van, tisztátalan legyen, ezt úgy kell érteni, hogy nem csak, hogy tisztátalan legyen, hanem tisztátalanná tesz. Magyarul, van a csúszómászó, az hozzáér az edényhez, az edény hozzáér az ételhez, erről mondja azt a Tóra, hogy tisztátalan legyen, de mi ezt úgy olvassuk, mivel nem az van írva simán, hogy tisztátalan, hanem az van írva, hogy tisztátalan legyen, nem tame, hanem jitmá, ebből azt következtetjük, hogy tisztátalanná is tesz. Tehát még egy dolgot tisztátalanná tesz, slissi le tuma. Ugye mi korábban azt mondtuk, hogy a profán dolgoknál már nincs slissi le tuma. Nincsen a harmadik szintje a tisztátalanságnak. Van maga a forrása a tisztátalanságnak, ami tisztátalanná teszi. Tisztátalanná tesz valamit, az az első szintje, rishon le tuma a tisztátalanságnak. Az tisztátalan, ha valamihez hozzáér, akkor az második szintjén a tisztátalanságnak, de a másik szint már nem tesz a harmadik szintet tisztátalanná a profán dolgoknál. A trumánál igen, és a kocsimnál, az áldozatoknál még a negyedik szintig is elmegyünk. Mindenesetre Rabbi Akiva ezzel a mondattal kapcsolatban, tehát az első mondattal, az előbb rosszul mondtam, a 33-as mondattal kapcsolatban teszi ezt a megállapítást. És mit mond Rabbi Akiva? Azt mondja, Rabbi Akiva azért fogalmaz úgy a Tóra, hogy tisztátalan legyen, mert azért fogalmaz így, mert ez ebben tulajdonképpen az is benne van, hogy tisztátalanná tesz, ahogy ezt az előbb elmondtuk. Ugyanúgy, ahogy Rabbi Akiva ezt mondta a 33-as mondattal kapcsolatban, tehát ahogy Rabbi Akiva azt mondta, hogy az az edény, amiben beleesett a csúszómászó, utána az edény tisztátalanná lett. Abba, ha belemegy az étel, akkor nem csak, hogy tisztátalan lesz az étel, hanem egy harmadik dolgot is tisztátalanná tesz. Ugyanígy a 34-es mondatra a következőt mondta Rabbi Jajszi, hogy a víz, ami tisztátalan, az tisztátalanná tesz, ugye tisztátalanná teszi az ételt, és minden ital, mely innivaló bármely edényben, ugyanígy az ital, ami hogy olyan edénybe kerül, ami tisztátalan volt, az tisztátalan legyen maga a víz, és mit jelent az, hogy tisztátalan legyen? Azt jelenti, hogy más dolgot is tisztátalanná tesz. És ezért mondta azt Rabbi Jajszi, hogy a folyadék az nem csak maga válik tisztátalanná, hanem tisztátalanná teszi azt is, ami hozzáér. Oké. Okay. Haha helyi dar is. Hogyan, akkor még egyszer nézzük meg, hogyan magyarázta ezt Rabbi Jajszi, ugyanezt a logikát a mi helyünkön, itt nálunk. Mit mond a mondat? Hol máskásen is az? Minden ital, mely innivaló. Bármely edényben, hol kli, jitma tisztátalan legyen, hogy kell olvasni ezt, hogy tisztátalan legyen, jettáme, hogy tisztátalanná tesz. Tisztátalanná tesz, tumaszajöknin, tisztátalanná tesz más ételeket. Most erre fölmerülhet a kérdés, hogy oké, ezt a logikát értjük, de honnan vesszük azt, hogy amikor azt mondod, hogy tisztátalanná tesz, akkor az csak az ételre vonatkozik, hogy egy másik dolgot tisztátalanná tesz, az azt jelenti, hogy az az ital, az a folyadék, ami tisztátalanná vált az edénytől, az tisztátalanná tesz. Miért mondod azt, hogy tisztátalanná tesz ételt? Mondhatnál azt is, hogy tisztátalanná tesz egy másik eszközt. Azt mondja, a Talmud, a mártlaj kahaja. Ezt így nem mondom. Mi az, hogy ezt így nem mondom? Mártlaj kahaja. Amaraf papa, lőjma cino, tumas, öjszeke, jöjtseboj. Azt mondta erre, Raf papa, ez azt jelenti, hogy nem, hogy azt nem mondhatom, hogy a bocsánat, pillanat. Nem mondhatom, hogy bocsánat, az előbb rossz volt a kérdés, rosszul olvastam. Nem az volt a kérdés, hogy azt mondta Rabbi Jaiszi, hogy amikor a Tóra azt mondja, hogy a folyadék, ami bekerült az edénybe, a tisztátalan edénybe, az tisztátalan legyen. Erre azt mondta Rabbi Jaiszi, a tisztátalan legyen igeforma jitma, azt is magában foglalja, hogy jettáme, hogy tisztátalanná tesz. Mit tesz? Tisztátalanná más ételt. És erre az volt a kérdés, miért mondod azt, hogy más ételt tesz tisztátalanná? Miért nem mondod azt, hogy más folyadékot tesz tisztátalanná? Tehát ha belekerült a narancslé a tisztátalan edénybe, ha az utána hozzáér a kólához, akkor a kólát is tisztátalanná teszi. Miért nem így mondom? Azt mondja, és miért azt mondod, hogyha a narancslé hozzáért a kiflihez, akkor a kiflit teszi tisztátalanná. Miért mondod azt, hogy a narancslé hozzáért a kólához, akkor azt teszi tisztátalanná. Azt mondja, erre a papa azért, mert van egy olyan alapelv a tisztátalanság kapcsán, hogy az a dolog, ami tisztátalanná vált, ha tisztátalanná is tesz valami mást, akkor az csak egy másik típusú dolog lehet. Tehát egy étel nem tesz tisztátalanná egy másik ételt, egy ital nem tesz tisztátalanná egy másik italt, és egy eszköz nem tesz tisztátalanná egy másik eszközt. És azért, amikor a Tóra azt mondja, hogy az ital, ami tisztátalan lett egy eszköztől, az mást tisztátalanná fog tenni, az biztos, hogy nem egy másik ital, hanem egy másik étel. A vina már, mi gufedekra, námilai macis, amár, amrasz. Azt mondja, a vina, én még tovább megyek. Maga a mondat szerkezet is bizonyítja, hogy ez nem lehet, hogy a magára a folyadékra vonatkozzon. Tehát, hogy a folyadék tisztátalanná tegyen. A mondat végén az nem lehet az, hogy egy másik folyadékot tegyen tisztátalanná. Miért? De iszálka dájta hitma de széfale tumasz másként, mert hogyha a tisztátalan legyen, az azt jelenti, hogy más folyadékot tegyen tisztátalanná, jitma de résa námi le tumasz másként, akkor a mondat elején lévő tisztátalan legyen, tisztátalanná tesz, és más folyadék tisztátalanságára vonatkozna, és ha ez így lenne, akkor ne árva venichte vú, akkor az egész mondatot lehetne egyben megfogalmazni, és lehetne azt mondani, hogy mi kolejhás, a jajhelás, a javalav, máj, hal máskés, és azt, hogy hal itma. Lehetne úgy olvasni, minden étel pedig, mely ennivaló, amelyre víz jutott, és minden ital, mely innivaló, bármely edényben tisztátalan legyen, és nem kéne kétszer mondani azt, hogy tisztátalan legyen. Tré itma lamali. Miért van kétszer írva az, hogy tisztátalan legyen? El a itma, de résele támetum az másként. Az első felében a mondatnak a tisztátalan legyen, tisztátalanná tesz, az valóban a folyadékra vonatkozik. A második felében a mondatnak jitma de széjfa le támetum a széjhni. A második fele a mondatnak az az a ételre vonatkozik. Még egyszer nézzük meg magát a mondatot. Ugye, hogy hangzik a mondat? Minden étel pedig, mely ennivaló, amelyre víz jutott, tisztátalan legyen. Tehát, hogyha az étel volt tisztátalan, és arra rájutott a víz, akkor a víz tisztátalan legyen. Nem, rosszul mondtam, bocsánat. Minden étel... igen. Hogy van? Én is belebonyolódtam egy pillanat. Igen. Minden étel, ami tisztátalan, az tisztátalanná teszi a vizet, és minden ital, amely belekerült egy tisztátalan eszközbe, az tisztátalanná vált. Most ha mit mond, ugye mind a két esetben az egyszerű olvasása a mondatnak az az, vagy az egyszerű olvasata a mondatnak az az, hogy a folyadék tisztátalanná vált, vagy a tisztátalan ételtől, vagy a tisztátalan edénytől. De ugye mi azt mondtuk, hogy hogy mind a kettőben a tisztátalan legyen, az azt is magában foglalja, hogy tisztátalanná tesz. Mit tesz tisztátalanná? Azt mondtuk az előbb, hogy az innivaló az tisztátalanná teszi a másik, valamilyen más ennivalót. De nem tesz tisztátalanná más innivalót. Ha igaz lenne, hogy más innivalót tesz tisztátalanná, akkor ez a két tisztátalan legyen, ez lehetett volna egyben, és nem kellett volna így széttagolni a mondatot. Azt mondja, a Talmud jó, akkor ezt elfogadom, de még mindig nem értem, hogy miért azt mondod, hogy ez az utolsó tisztátalan legyen, ez az utolsó tisztátalan legyen, ugye ez azt jelenti, hogy mást tisztátalanná tesz. Ez miért, azt értem, hogy ez miért, ez a tisztátalan folyadék nem tesz más folyadékot tisztátalanná, hanem csak más étel, de miért ne tenne más eszközt tisztátalanná? Azt mondja a Talmud, de én valatám ezt a kénin, mondjuk azt, hogy ez tisztátalanná tesz egy másik eszközt. Talmud erre mit válaszol? Azt mondja, hogy láv kába hojmer, ez egy, ugye az egész az egy kába hojmer, egy könnyebbről, nehezebbről való következtetés. Mákli se metáme máske, én metáme kli, máskén a bojim máhmesz kli, én a din se lai támesz a kénin. Ugye azt, egy általános szabály, hogy az eszköz maga nem tesz tisztátalanná egy másik eszközt. Ugye az előbb mondtuk, minden a saját típusát nem teszi tisztátalanná. Ugye az eszköz, ami tisztátalanná vált, nem tesz tisztátalanná egy másik eszközt. Az eszközből tisztátalanná vált folyadék, az, amiről most beszélünk, és azt kérdezed, hogy ez a folyadék miért, amikor azt mondom, hogy mást tisztátalanná tesz, akkor az esetleg legyen egy másik eszköz? Az nem lenne logikus, hogy maga az eszköz nem tesz tisztátalanná egy másik eszközt, de az a folyadék, ami tisztátalanná vált ettől az eszköztől, az tisztátalanná tegyen egy másik eszközt. Ez nem lenne logikus. Ve ima ki loj mi tamu máskin ha bojim máhmes kli, ha máskin ha bojim máhmes seret, vaki nami dami tamu. Azt mondja, Talmud, okay. De akkor mondjuk azt, hogy itt nem olyan folyadékról beszélek, hogy tisztátalanná tesz valami mást, ami egy eszközből vált tisztátalanná, mert akkor logikus az, amit mondasz, hogyha az eszköz maga nem tesz tisztátalanná egy másik eszközt, akkor miért tenne az a folyadék, ami az eszköztől vált tisztátalanná egy másik eszközt? Viszont, hogyha azt mondom, hogy itt ez a folyadék, ez nem egy olyan folyadék, ami a tisztátalan eszköztől lett tisztátalan, hanem egy olyan folyadék, ami a serectől, magától a csúszómászótól vált tisztátalanná, akkor esetleg mondhatnám azt, hogy attól még, hogy az eszköz nem teszi tisztátalanná a másik eszközt, az a folyadék, ami a csúszómászótól vált tisztátalanná, az tisztátalanná tenne egy másik eszközt. Azt mondja a Talmud, máskina bajim máhma seresz mikcivi. Szóval a Talmud, ez sem egy jó érvelés. Miért? Mert önmagában az, hogy egy folyadék, ha hozzáér a csúszómászóhoz, az tisztátalanná válik, ez nincsen benne a Tórában. Ezt csak kikövetkeztetjük onnan, hogy azt mondjuk, hogy egy eszköz, ami hozzáért a csúszómászóhoz, tisztátalanná teszi a folyadékot, ami beleesik, akkor pláne, hogy a folyadék tisztátalanná válik, ha közvetlenül érinti a csúszómászót. De hogy ezt az egész következtetést a csúszómászótól tisztátalanná vált eszközből tanuljuk, akkor nem tudunk ezt a következtetést nem tudjuk olyan úgy csinálni, hogy közben megkerüljük a következtetés forrását, és azt mondjuk, hogy bár a csúszómászótól tisztátalanná tett eszköz nem tesz tisztátalanná egy másik eszközt, viszont a csúszómászótól tisztátalanná vált víz tisztátalanná tegyen egy másik eszközt. Oké. Mert ez volt a 34-es mondatnak az értelmezése. Most nézzük meg a 33-as mondatot. Azt kérdezi a Talmud, Yitmad Reisha, Hechidar is. Hogy kell érteni 33-as mondatot. Ugye miről szól a 33-as mondat? És minden cserép edény, amelyekbe ezekből beleesik, tehát a csúszómászóból, minden, ami benne van, tisztátalan legyen. A tisztátalan legyen, az miért úgy van fogalmazva, hogy tisztátalan legyen, és miért nem úgy van fogalmazva, hogy tisztátalan. Megint csak azt mondjuk, hogy a tisztátalan legyen, az azért így van megfogalmazva, mert azt akarja ezzel mondani, hogy tisztátalanná tesz. Jitma jetame. Akkor hogy kell ezt érteni? Mire vonatkozik ez? Mikola eichel asen jachel asen javaj alav máim jitma. Minden étel, amely ennivaló, amelyre víz jutott, tisztátalan legyen. Mire vonatkozik ez? Tisztátalanná tesz. Letámélsz a máskén, át a ömmel, letámélsz a máskén, a éjnél, letámélsz a klí. Mit tesz tisztátalanná ez? Más folyadékot, vagy más eszközt? A márta káva hajmén, már máskés, mert támél öjjjel, éjnél, mert támél klí. Ha olyan folyadék, amely tisztátalanná tesz ételt, nem tesz tisztátalanná másik eszközt, öjjhel se én metáme öjjhel, akkor az étel, ami nem tesz tisztátalanná más ételt, én a dínse lőjétáme kli, akkor pláne nem, hogy ne tenne tisztátalanná más eszközt. Ha ma anime kájem, jitma letáme a máskim se én a lulin lekábelt, se én a lulin lekábeltuma, ez mi marad, amit mondhatok, hogy itt a tisztátalan legyen, az azt jelenti, hogy más folyadékot tesz tisztátalanná. Tehát, ha volt egy tisztátalan étel, ami tisztátalanná tett, ami az hozzáért folyadék, a folyadék tisztátalanná fog tenni egy másik folyadékot. Máj írjen, máski misum, de lulne kábeltuma, téfuk lej misum, de lejka midiáhrina. Miért így következtetjük ezt ki? Miért abból következtetjük ki, hogy itt mindenképp a folyadék tisztátalanná tételéről van szó? Mert nem szólhat ez a másik ételről, és nem szólhat ez a másik eszközről. Mondjuk inkább azt, hogy nem. Miért a folyadékra következtetünk, amely tisztátalanná tud válni, miért nem onnan következik, hogy egyszerűen nem mondhatom azt, hogy más eszközt vagy más ételt tisztátalanná. Azt mondja, erre a Talmud, aki kamár, hogy hítéma, olyichel, hamur, de metámen máskin. Nitámeile klin. Ha azt mondanád, hogy az étel, ami tisztátalan, és amelynek a tisztátalansága súlyos, tisztátalanná tesz más italt, nitámeile klin, akkor az tegyen tisztátalanná egy másik eszközt is, akkor azt fogom erre neked mondani, a hú humre, de máskén humisunk, de máskén a lülle kábel tuma, akkor azt fogom mondani, hogy nem, ez nem azért van, mert az ételnek a tisztátalansága súlyos, hanem azért van, mert a folyadéknak a tisztátalansága súlyos, a hém, meg káblünk tuma, se lőbe ekser, hiszen a folyadék az tisztát, inkább tud tisztátalanná válni, mint az étel. Ugye a különbség az étel és a folyadék tisztátalanná válása között az, hogy a folyadék az simán tisztátalanná tud válni, az étel akkor tud tisztátalanná válni, hogyha, ahogy itt a végén olvassuk, hogyha magára a dologra előbb víz került, és azzal előkészítettük a tisztátalanságát. Oké. Akkor menjünk még tovább. A Talmud tovább értelmezi ezt ugye itt az egésznek a forrása, az egész értelmezés folyása az volt, hogy a tisztátalan legyen, a jitma, azt úgy kell, úgy is olvashatom, hogy jettáme, hogy tisztátalanná tesz. Hogy kell ezt olvasni? Ugye mind a két esetben úgy olvassuk, hogy jitma, hogy tisztátalan legyen, és nem úgy, és csak hozzáteszem, hogy lehetne úgy olvasni, hogy ilyet támogat, hogy tisztátalanná tesz. Miért olvasom úgy, hogy mit tudok abból kikövetkeztetni, hogy azt mondom, hogy tisztátalan legyen? Azt, amit már oly sokszor mondtunk, hogy van ez a különleges szabály, hogy az adott dolog az mindig a saját típusát nem teszi tisztátalanná. Tehát a folyadék tisztátalanná tesz más ételt, de nem tesz tisztátalanná más folyadékot. Ugyanígy, akkor az étel tisztátalanná tesz más folyadékot, de nem tesz tisztátalanná más ételt. Honnan tudom ezt? Mert a Tóra azt mondja, hogy tisztátalan legyen. Az legyen tisztátalan, de ne legyen tisztátalan az, ami ugyanolyan, mint ő, csak hozzáér. Oké, okay. Azt mondja a Talmud, ma haha náfka? Na haszam náfka? Azt mondja a Talmud, de hát ezt miért innen következtetjük ki? Ki tudnánk következtetni ennek a résznek a 38-as mondatából is? Hiszen mit mond a 38-as mondat? Hiután májmál zerve nafani flaszom alap tamehu. Tameve én össze tuma, aki jöjtszeba. Ugyanígy, amikor azt mondja a mondat, hogy a vizet tesznek a magra, és akkor hull a dögükből rá, tisztátalan legyen az nektek. Itt is van egy tisztátalan legyen. Mit jelent az, hogy tisztátalan legyen? Az az adott dolog tisztátalan legyen, de az ahhoz hasonló dolog nem válik tisztátalanná ezáltal. Azt mondja a Talmud, chád be máskin a bajim máhmas serec, chád be máskin a bajim máhmas kli. Azt mondja a Talmud, jogos. Innen erre is szükségem van. Mind a kettőre szükségem van. Szükségem van a 33-as és 34-es mondatra, és szükségem van a 38-as mondatra. Miért? Mert mind a kettő azt akarja nekem tanítani, hogy ezzel a fajta megfogalmazással, hogy az adott dolog tisztátalanná válik, de nem tesz tisztátalanná valamit, ami hasonló jellegű, mint ő maga. De az egyik, az magára a... arra az esetre vonatkozik, amikor maga a tisztátlanság forrása maga a csúszómászó. A másik arra vonatkozik, amikor maga a tisztátlanság forrása nem a csúszómászó, hanem a csúszómászó által tisztátlanná vált eszköz. Miért van szükség mind a kettőre? Mert azt gondolhattam volna, hogy ha valóban ha az eszköz által vált csúszómászó, az eszköz ha olyan eszközről beszélünk, amely tisztátalan lett a csúszómászó által, akkor jogos, hogy az abban lévő tisztátalanná vált étel ne tegyen más ételt, vagy abban lévő tisztátalan ital ne tegyen más ital tisztátalanná, mert a tisztátalanság forrása csak egy másodlagos forrás. Viszont, hogyha a magáról a serecről van szó, a maga a tisztátalanság forrása, az maga a csúszómászó, akkor azt gondolhatnánk, hogy... az már van olyan erős tisztátalanság, hogy a maga fajtáját is tisztátalanná tegye. Jó, akkor ez így értető akkor, hogy a 34-es mondatra van, hogy a 38-as mondatra, ahol magáról a csúszómászóról, mint a tisztátalanság forrásról van szó, miért van szükség, de miért van szükség a 34-es mondatra? Azt ki lehetne következtetni a 38-asból. Szóval gyertem, hogy azért, mert jogos nem, ki lehetne következtetni, Milszor, Ászai Kálva Chaimer, Tarakve Kasszavilakra, van néha úgy, hogy valami, amit egy Kálva Chaimerről, egy könnyebbről, nehezebbről való következtetéssel ki lehetne következtetni, és a Tóra mégiscsak leírja. Oké. Okay. Utolsó dolog, amellére vinnodreve ási amellrava, löjrabi jöjszi szavákere, vagy kiva, vagy löjrabi a kiva szavákere, jöjszi. Van egy olyan mondása Ravénak, hogy Rabbi Yossi nem értett egyet Rabbi Akivával, és Rabbi Akiva nem értett egyet Rabbi Yossival, ahogy ezt később el fogjuk magyarázni. De mindenképpen itt látunk ebből, hogy Rabbi Yossi nem értett egyet Rabbi Akivával. Akkor mi az oka annak, hogy ez a mondása Rabbi Yossinak, hogy a folyadék az tisztátalanná tesz más ételt, és nem tesz tisztátalanná más eszközt, ezt Rabbi Akiva tanítására alapozta. Ha egyszer nem ért egyet Rabbi Akivával. Azt mondja, a Talmud amellei Rabbi Yossi, vagy sitász Rabbi Akiva rá, vagy amra, vagy lej lojsz virele. Azt mondja, jogos, mindazt, amit eddig elmondtunk, és Rabbi Yossira hivatkoztunk, mert Rabbi Yossi mondta, azt valójában Rabbi Yossi nem a saját nevében mondta, hanem Rabbi Akiva nevében mondta. Drága barátaim, ne keseredjünk el, hogy ez a mai ez egy kicsit kemény volt. Van ilyen is, van olyan is. Még két nap, amíg a tisztaság, tisztátalanság törvényeiről fogunk beszélni, remélem, hogy jól fog menni, bele fogunk jönni, és legalább annyit mindenképp magunkévá teszünk ebből a dologból, hogy mennyire fontos ügyelni a tisztaságra és tartózkodni a tisztátalanságtól. Mindenképpen mindenkinek kívánok egy kellemes napot, sikerekkel és egészséggel gazdagot, és találkozunk holnap reggel ugyanitt, ugyanekkor.